két látszólag eltérő politikai attitűdöt képviseltek, bár azért hozzáteszem, hogy nagyon sok szempontból egyetértés volt a két jelölt között, tehát valódi vita az sokkal inkább egymás személyéről, vélt vagy valós cselekedeteiről szólt. Ugyanakkor a részvételi adatok lesznek nagyon fontosak, hogy hogyan alakulnak azután a vita után, hiszen nyilvánvalóan van egy fix szavazóbázisa Dobrev Klárának, illetve a Demokratikus Koalíciónak. Igaza lehet Márki-Zay Péternek, hogy egy minimum 500 000-es, minimum 500 000 fős részvétel esetén van neki esélye arra, hogy ezt a választást, ezt a második fordulót ezt megnyerje. Tehát a mozgósítási szükségszerűség az sokkal inkább az ő oldalán áll fenn. De hogy kinek hozhat szavazatokat, azt azért nehéz megbecsülni, mert még egyszer mondom, nem volt valódi vita a két fél között, leszámítva az elején hallható személyeskedést.
Márki-Zay Péter azt mondja, hogy Dobrev Klára alkalmatlan arra, hogy megnyerje a nagyválasztást. Ez a hozzáállás, ez vajon hűti vagy fűti az ellenzék táborát, ha elfogadjuk azt, hogy a mozgósítás lesz egy kulcsmomentum?
A Demokratikus Koalíciónak a biztos szavazói, őket egészen biztosan fűti. Viszont nagyon sok olyan embert, és én azt gondolom főleg fiatalokat, akik sem a 2010 előtt, sem a 2010 kormányzás felé nem tekintenek szimpátiával, őket alapvetően hűti, hiszen ők azt mondják, vagy azt gondolhatják, hogy olyan emberre lenne szükség, olyan miniszterelnökre lenne szükség, aki pártokon kívüli, vagy pártokon felül áll, és ugye ilyen Márki-Zay Péter, bár tegyük hozzá, pont ez az ő gyengesége is, hiszen nincs mögötte párttámogatás, és éppen ezért nagyon nehéz lenne bármilyen tervezetéhez, jogszabálytervezetéhez, törvénytervezetéhez többséget szereznie, és azért a többség kérdésének egy jelentős része az első fordulóban már eldőlt. A jelen tudásunk szerint akár ellenzékben maradnak, akár kormányra kerülnek, a mostani ellenzéki pártok közül a legnagyobb parlamenti frakciója a Demokratikus Koalíciónak lesz. Ez praktikusan azt jelenti, hogy legyen bárki a miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció és így inkluzív a Gyurcsány Ferenc engedélye nélkül semmit nem lehet majd csinálni.
De ebből a tényből két következtetést is le lehet vonni. Az egyik az, hogy akár teljesen mindegy, hogy ki lesz az ellenzék miniszterelnök jelöltje, majd ha úgy alakul a választás, akkor a miniszterelnöke, mert hát mindenféleképpen a Demokratikus Koalíció támogatása kell hozzá. De azt is, hogy miért ne adná meg a Demokratikus Koalíció támogatást bármilyen miniszterelnöknek, akár Márki-Zay Péternek is, ha az a hatalomban maradás kulcsa.
Én azt gondolom, hogy ha itt most Gyurcsány Ferenc személyére gondolunk, vagy róla beszélünk, akkor azt azért látni kell, hogy ő az egyetlen olyan személy véleményem szerint az ellenzéki politikai oldalon, aki lát a pályán, tehát aki képes hosszú távon tervezni, hosszú távon gondolkodni. És akinek van forgatókönyv esetlegesen a vereségre is és a győzelemre is. Ugye a legtöbb ellenzéki párt vagy képviselő politikus feltett gyakorlatilag mindent a 2022-es választás megnyerésére ellenzéki oldalról, viszont ugye az felvet kérdést, hogy mi történik akkor, hogyha nem nyernek. Ugye, hogyha nem nyernek, az abból a szempontból jöhet jól Gyurcsány Ferencnek, hogy lesz 4 éve arra, hogy saját magán kívül mindenkit az ellenzéki térfélen integráljon, beolvasszon. Ugye abban azért van egy egyetértés elemző kutatók között, hogy ennyi ellenzéki pártra nincs szükség. És ha nem lesz ennyi pártnak, a nyertese az nyilvánvalóan Gyurcsány Ferenc pártja lesz, hiszen az övé a legerősebb frakció, az övé a legnagyobb párt, az ellenzék vezető ereje, és ő képes saját magába integrálni ezeket a pártokat, és neki van meg az a politikai tapasztalata is, amivel ezt meg tudja tenni.